Üdvözöllek benneteket a tanyán. Az a címe az üzenetsorozatunknak, hogy a tanyán. És arról beszéltünk. Tulajdonképpen ez az éves látás üzenetsorozat. Mindig augusztus vége, szeptember eleje, amikor kicsit többet beszélünk arról, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk, mit csinálunk, hogyan csinálunk, de legfőképpen az, hogy miért. És beszéltünk eddig sok mindenről. Igazából 10 olyan kérdést írtam én össze, ami felmerülhet bennünk, akár itt vagyunk régóta, akár nem, és tudod, miért csináljuk ezt, azt, nem azt. De mielőtt még belemennénk a mai 3 kérdésünkbe, ez lesz az utolsó, az összesen 10. Most hétvégén lesz a Tágas Tér Fesztivál, és már nagyon a finishben vagyunk, már a térkép is megvan, hogy hol lesz majd a sátrunk, a Híd Kávézó. Van egy feliratkozó lap nálam, majd a hangosítópultra kirakom. Jó, azt nézzétek majd meg, vannak benne időbeosztások, és hogyha ott tudsz lenni valamelyik időben, időintervallumban, a 2 nap vagy a 3 nap folyamán, péntek délután, szombat egész nap és vasárnap, de ezek ilyen 3-4 órás fakkokra van osztva, tehát ne aggódj, nem kell ott lenni egész nap, ha van dolgod. Szóval, be tudjátok írni magatokat, kicsit átgondoljátok, és beírjátok magatokat. Miért csináljuk ezt az egészet? Tehát elsősorban azért, mert ez egy szegedi keresztény gyülekezeteknek az összefogása, és ez egy történelmi dolog, mert a nagy egyházak összefogtak a kis egyházakkal, és ez már nagy dolog. Ez már lehet, hogy azt jelenti, hogy az utolsó időket éljük. De én nem akarok ezzel cinikus lenni, tehát ez csak egy vicc volt. Tényleg ez egy nagy dolog, és nagy nyitottság van részükről is. Úgyhogy ezt közös szervezésben csináljuk. Nekünk lesz ott egy kávézónk, ez lesz a mi specialitásunk is, a mi hozzáadásunk a fesztiválhoz. De a nagy cél, amiért összefogunk a gyülekezetek itt Szegeden, az az, hogy bemutassuk Krisztus testét a városnak. És mindazoknak, akik eljönnek. Hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, értük vagyunk, hogy Isten értük van, és ezzel és azáltal, hogy mi értük vagyunk, bemutassuk azt, hogy Isten értük van. Ja, úgyhogy ezért úgy gondoltuk, hogy mi csinálunk egy kávéházat. Ez egy 5x5 méteres sátor lesz, és kivisszük a bútorainkat, a raklabútort, meg a kávés asztalokat, székeket, meg azt a pultot is, meg a nagy kávés badellánkat. Kiviszünk egy hűtőt, telerakjuk vízzel, fél literes vizekkel, és ingyen adjuk az embereknek, akik ott meg akarnak egy kicsit pihenni, beszélgetni akarnak a nap folyamán, akármennyit mi ott vagyunk, rendelkezésre állunk, akár beszélgetünk is ott bárkivel, hogyha úgy adódik. Ja, tehát szolgálunk a jelenlétünkkel, és mindazzal, amink van, és amit tudunk adni. Ja, úgyhogy ez a nagy miért, hogy bemutassuk Jézust az embereknek. Ez főleg azoknak a célcsoportja igazából, azok, akik még nem ismerik Jézust. Nagyon szeretnénk, hogy ez nem egy keresztény fesztivál lenne, ahol csak keresztények vannak, és ellátjuk a keresztényeket ingyen kávéval, meg az ott dolgozókat, vagy az ottani önkénteseket, hanem tényleg nagyon jó lenne, hogyha olyan emberek is eljönnének, kijönnének, akik még nem ismerik Jézust. És mi meg bemutatjuk nekik. Ja. Úgyhogy ehhez van feliratkozó. Isten tisztelt után egy olyan 20 perccel találkozunk itt, jó? Van egy muslincem. Molesztál. Az lehet, hogy egy kis izé, pók. Ezen itt fog kimbálózni egész végig előttem. Na, és tehát itt az Isten tisztelet után 20 perce itt találkozunk, akik szeretnétek jönni, akik tudtok jönni, hogy megbeszéljük a részleteket, mit csinálunk, hogy csinálunk, stb. Jó? Különös tekintettel fejlődöm a figyelmet a kipakolásra, tehát oda férfiak kellenek, és dél és 3 óra között kell kipakolni pénteken. Jó, dél és 3 óra között. Tudom, hogy ez ilyen lehetetlen időpont, de ez van. Ezt adták meg, erre van engedély, autóbehajtás, meg mit tudom én. Úgyhogy ezt kell valahogy megoldjuk. Egyedül nem megy, tehát szükség van a segítségetekre. Minél többen vagyunk, annál gyorsabbak. Teherautót már kaptunk, úgyhogy csak ki kell pakolni, oda megyünk, ott kipakolunk. Ja, és aztán visszafelé is ugyanez majd vasárnap délután, még az Isten tisztelet előtt, hogy visszaérjünk Isten tiszteletre. Na, aztán a mai nappal befejezzük ezt az üzenetsorozatot, és jövő héten egy új sorozatot kezdünk. Ez a gyakran ismételt kérdések lesz a címe, és sokféle témát fogunk boncolgatni. Köztük, hát azzal kezdjük, jövő héten azzal fogjuk kezdeni, hogy mi az az 5 dolog, amit én mondanék személyesen a következő miniszterelnökünknek. 5 jó tanács, vagy 5 gondolat, amit igazából jó lenne megfogadni. És nagyon izgalmas témák. Nagyon izgalmas témák. És ja, jó lesz, jó lesz. Aztán ilyen témák lesznek, hogy tényleg a végidőket éljük-e. Aztán ilyen témák, hogy biztos keresztény vagyok, ha ugyanazzal a bűnnel küszködöm már régóta. Aztán ilyen, hogy hogyan reagáljunk ma a homoszexualitásra. Aztán ilyen, hogy élvezhetem a világi filmeket, vagy a kultúrát keresztényként. És aztán tervezek egy olyat, ami igazából az lesz, hogy lerakom ide a széket, és kérdések. Lehet föltenni kérdéseket, vagy én is azért összeírok egy párat, mert ahogy körbenézek, itt mindenki tud mindent, tehát lehet, hogy nem is lesznek kérdések. De azt is csinálhatjuk, tehát tehát amikor élőben kérdést föl tudtok tenni, ez olyan 5-6 hét múlva lesz, tehát igazából, ha eszetekbe jut egy kérdés, leírhatjátok egy papírra, és odaadhatjátok nekem, vagy beledobjátok ott a sarokba az imadobozba. Ja, ott van hátul a polcon az imadoboz, oda be tudjátok dobni. Egyébként dobjatok be imakéréseket is. Jó, mert azért van. És ja, úgyhogy jó lesz, izgalmas lesz. Olyan témák, amik sokkal mélyebb dolgokat pedzegetnek és érintenek meg, mint amit kiolvasol a címéből, de ezt nagyon jól tudod, hogy szoktam csinálni. Tehát prédikálok. Ja. Na, úgyhogy menjünk bele a mai kérdésekbe. És beszéltünk itt már olyanokról, hogy miért annyira zavaróan mászkálunk. Ugye ez az a téma, hogy ez nem rólam szól. Aztán beszéltünk arról, hogy mit csinál a gyülekezet a pénzzel, amit beszedünk, vagy összegyűjtünk. Beszéltünk arról, hogy mit jelent a misszió, Jézus számára mi az, hogy misszió. Arról beszélünk, hogy minden fillér, ami bejön, ez a missziókra megy. Aztán beszéltünk arról, hogy miért tanítunk a pénzről, miért fontos ezen a témán belül. Aztán ilyen kérdés, hogy miért nem jöhetnek be ide az Isten tiszteletre a gyerekek. Ez is egy jó kis téma volt. Miért fontos, hogy nekik legyen lent a gyerekszolgálat. Aztán beszéltünk arról, hogy ez a dupla Isten tisztelet, amit tervezünk januártól. És aztán az, hogy lesz egy web Isten tisztelet vasárnap esténként. Hogy ez most arról szól, hogy minél többet fönn legyen a neten a Botár Balázs, és minél többet beszélhessen. Tehát ez az én személyemről szól, vagy biblikus-e? Ugye, és beszéltünk arról, hogy nem, minél többen hallják az evangéliumot, annál jobb. És ez a célunk vele. Aztán ilyen kérdések voltak még, hogy hogyan hozunk döntéseket a gyülekezetben, mit jelent a vezetőség, miért nincs egy döntéshozó nagygyűlésünk. És megnéztük, mit mond Isten igéje ezzel kapcsolatosan. Aztán beszéltünk még a múlt alkalommal arról, hogy elkezdhetünk-e egy XY szolgálatot, egyedülálló szolgálatot, férfi szolgálatot, női szolgálatot, és beszéltünk arról, hogy mi most mindannyian egy egyedülálló szolgálaton ülünk, egy férfi felé való szolgálaton, és egy nők felé való szolgálaton ülünk, mert Isten igéje van tanítva nekünk, és szolgálnak felénk, tehát ez az a hely, ahol ezt meg tudjuk élni. És a mai alkalommal az első kérdésünk, kérem tisztelettel, az lesz, hogy miért kell tulajdonosnak lennem ahhoz, hogy szolgáljak? Miért kell tulajdonosnak lennem ahhoz, hogy szolgáljak? Aki mielőtt még félreérted. Nem kell minden szolgálathoz gyülekezeti tagnak vagy tulajdonosnak lenned. De vannak bizonyos pozíciók, bizonyos szolgálati területek, ahol elvárás az, hogy te már meghoztad ezt a döntésedet, hogy ez a te gyülekezeti családod. Nyilván sok ember van, vagy vannak többen, akik még látogatók, barátkozók, ismerkednek velünk, még nem mondták azt, hogy ez a gyülekezeti családom. Számukra is van lehetőség a szolgálatra. De miért fontos ez a gondolat? Tehát az egyik dolog, hogy lehet, hogy megütötte a füledet az, hogy tulajdonos, és nem tag. De tudjátok, eddig beszéltünk erről, hogy mi inkább tulajdonosokról beszélünk, mint tagokról, mert a tagoknak jogaik vannak, a tulajdonosoknak meg... Így van. A tagok azok verik az asztalt, hogy nekem jogom van, a tulajdonosoknak meg felelősségük van, hogy tegyenek a dolgokért. És ha nincs megtéve, akkor nincs megtéve. Ja, úgyhogy ezért nem tagsági óránk van, hanem egy családi vagy tulajdonosi óránk, amit szoktunk csinálni időközönként, kétszer-háromszor egy évben, amikor összejövünk nálunk, főzek egy jó ebédet, de előtte meg beszélünk arról, hogy alakult meg a gyülekezet, mi történik, miért csináljuk azt, amit csinálunk, mik azok a fontos értékek számunkra itt ebben a gyülekezetben. És egy lehetőség azoknak, akik meg akarják ezt a lépésüket tenni Jézussal, hogy ez az én gyülekezetem most már, akkor ezen az órán részt vesznek. És aztán el tudják kötelezni magukat. Ja, úgyhogy ez fontos. Fontos. Én fontosnak tartom, hogy mindannyian megértsük azt, hogy mit jelent tulajdonosnak lenni egy szolgálatban, és egy helyi gyülekezetben. Ja, úgyhogy felsorolok nektek három okot, jegyzetetekbe ott van a helye. Három ok, hogy miért szeretném, hogy részt vegyetek a helyi gyülekezetben tulajdonosként. Tehát miért szeretném ezt, hogy részt vegyetek a helyi gyülekezetben tulajdonosként. Az első ok, szeretném azt, hogy engedelmes legyél Isten igéjének. Ez az egyik, az első ok. Tehát ezért szeretném, hogy szolgálj a gyülekezetben. Mert azt szeretném, hogy engedelmes legyél Isten igéjének, vagy az írásoknak. Abszolút nem biblikus az, amikor valaki csak jelen van egy gyülekezetben, és igazából nem tartozik az a gyülekezethez, vagy nem tartozik sehová, hanem csak eljár. Okay? Tehát ez nem biblikus. A Biblia erről nem beszél, tehát ez nem oké. Ez nem oké. Tehát nem arról szól a történet, hogy jelen vagyok egy gyülekezetben, és megállapítom, hogy hogyan szolgáltak felém. Tehát az elég furcsa. Tehát hogyan lettem kiszolgálva. Ez most jó gyülekezet, vagy nem jó gyülekezet, azon múlik, hogy hogyan szolgáltak felém. Nem, azt szeretném, és kérem is tőletek, hogy legyünk engedelmesek Isten igéjének. Tehát Isten tanácsa az egy rossz szó igazából, Isten tanácsa, mert tudod, a tanács az olyan, hogy valaki tanácsol, és aztán én megfogadom, vagy nem fogadom meg. Nem. Amikor Isten szól, az sokkal erősebb, mint egy tanács. Ha Isten azt mondja, hogy tegyünk valamit, akkor az arról szól, hogy tegyük meg. Tegyük meg. Ja, úgyhogy, ha nem vagy része egyébként egy helyi gyülekezetnek, akkor legalább 30 újszövetségi ige helyet, tudod, megszegsz. Parancsot. Tudod, hordozzátok egymás terhét. Imádkozzatok egymásért, bátorítsátok egymást, stb. Stb. 30 legalább ilyen új szövetségi parancsunk van Istentől. Ja. Találkoztam ilyenekkel. Hát én ide is járok, meg oda is járok. Igazából nem tartozom egyikhez sem. Ugye? És akkor, tudod, erre szoktam azt mondani, hogy hívják azokat a lányokat, akik ágyra-ágyra járnak, itt is alszanak, ott is alszanak, ennél a pasinál is ott alszanak, annál a pasinál is ott alszanak. És ez így rendben van, mindenféle elköteleződés nélkül. Jó, nem kell mondani hangosan, de tudjuk. De tudjuk. A Biblia azt mondja erre a fajta életmódra, hogy prostituált. Ja, ezt a szót használja. Úgyhogy, ha olvasjuk a Bibliát, akkor nem mondhatjuk őszintén azt, hogy nem kell része lennem egy helyi közösségnek. Tehát ha őszintén kinyitom a Bibliámat, és olvasom az új szövetségi leveleket, akkor egyszerűen bele kell ütközzek abba a ténybe, hogy van egy hely számomra. Van egy szellemi családom. Isten elhívott valahová. Ez nem feltétlenül az, ahová én megszülettem, nem feltétlenül az, ahová újjászülettem. Isten vezet ebben mindannyiunkat. És vezetett engem is. És sokatokat. Minden új szövetségi levél egy helyi gyülekezetnek szól. A Jelenések könyvében, a második fejezetben, hét helyi gyülekezetnek üzen az Úr Jézus. Úgyhogy, tehát szükség van a helyi gyülekezetekre, és kell, hogy tartozzunk valahová. Oké? Másodikok. Mert azt szeretném, hogy érettebbé válj az Istennel való járásodban. Kulcsfontosságú. A szolgálat kulcsfontosságú abban, hogy érettebbé váljunk az Istennel való járásunkban. Tehát éretté válni. Ha nem szolgálsz, akkor kizárod magad az éretté válásból. Ki? Tehát egyszerűen az ember diszkvalifikálja magát, hogy érethívővé váljon, hogyha nincs szolgálata. Nincs szolgálata. Sokan az alapján ítélik meg a gyülekezetet, hogy a pásztor mire képes a szolgálatban. Ezt tudja csinálni. Temet, összead, mindenkit tanácsol, mindenhol vacsorázik, minden gyülekezeti tagnál vacsorázik, csak otthon nem bír a szerencsétlen. És tudod, mindenkivel ott van, mindent csinál, tudod, sokszor az a kép a pásztor, hogy egy hatalmas kurscsomó van nála, mert ő nyitja az ajtót, ő zárja az ajtót, mindent ő csinál. De ez nem jó. Ezért adják föl a pásztorok a szolgálatot. Ezért fáradnak bele a szolgálatba. 22 hónapig van egy gyülekezet. Ez amerikai statisztika, de 22 hónapig van egy pásztor átlagban egy gyülekezetben. Nem bírják. Nem bírják a strapát. Mert nagy az elvárás. Oké? Mert a gyülekezeti emberek követelőznek. Na most, ha minden rajtam múlik, mint pásztoron, akkor ne adja Isten, de egy autóbalesetet szenvedek, összeomlik ez az egész. De ha nem rajtam múlik, hanem mindenki a saját helyén működik, szolgál és részt vesz, ez legyen akár szolgált vezetés, vagy egyszerűen csak egy része egy szolgálatnak, akkor ki lehet csapni a pásztort. Úgy értem, hogy ha történik vele valami, sem omlik össze a dolog, Isten ad, akkor egy másik pásztort. De hogy nem omlik össze a dolog. Nem omlik össze a dolog. És ez az egészséges. Efézus 4.11 azt mondja, és ezt Pál apostol mondja a gyülekezetben való érettségről, figyeljetek, igen, Krisztus az, aki apostolokat, profétákat, evangelistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Oké, tehát ez egy ötoldalú szolgálat, ez nem feltétlenül egy valakinek van ez az ötoldalú szolgálata, de ötféle vezetői szolgálat ez. Tehát Isten felemel vezetőket, miért emeli fel őket? Figyelj, itt van a következő versben, hogy ők végezzék a szolgálatot, vagy valaki más. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét, ez a gyülekezet, a feladatukra, kettős pont, Krisztus testének felépítésére. Oké, tehát a gyülekezet, ti, de egyébként az én részem is erről szól, de az én feladatom az, hogy kiképezzelek, felkészítselek titeket a szolgálatra, hogy ti szolgáljatok a Krisztus testében, a gyülekezetben. Oké? Tehát, hogy mi együtt épülünk. 13. vers. Meddig fog tartani ez a felépítés? Jó kérdés, Pál. Köszönjük, hogy meg is válaszoltad. Addig, amíg mindnyájan, tehát mindannyian, te is, meg én is, tehát addig, amíg mindnyájan egységre és harmóniára nem jutunk. Miben? Az Isten fia megismerésében, és mindenben, amit a hitünk magában foglal. Figyelj, addig, tehát meddig? Addig, amíg majd mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani. Oké, tehát az érettség, az nem azt jelenti, hogy én jártam 25 féle biblia tanulmányra, és már képes vagyok szóról szóra, betűről betűre lebontani görög nyelven a János 3.16-ot. Vagy ezt, az igeverset. Nem ez az érettség. Nem a nagy fej az érettség. Nem a nagy fej. A nagy fej az nagy fenékkel jár. Hát mert sokat kell ülni, hogy tömjék a fejemet. Oké, tehát nem. Az érettség az azt jelenti, hogy használom a szellemi ajándékomat. Használom. Azt, amit kaptam, használom, nem a magam hasznára, hanem mások hasznára. Ez az érettség. Hogy képes vagyok azt, amit kaptam, használni, nem a magam hasznára, hanem másokére. Nem? Tehát hiába van egy futópad len a garázsba, vagy a nappaliba, nagyon jó, és jó drága volt, és minden le van írva, hogy hogy kell azt használni, de ha nem használom, akkor semmit nem ér. Kaptam szellemi ajándékokat, ugyanez, nem használ semmit, nem lesz semmi használ, ha nem használom. És nem magamért kaptam, hanem másokért. Na most, rengeteg hívő van az egyházban, akik azt gondolják, hogy azt hiszik, hogy érettek, és azért érettek meg, mert jó sokat tudnak. Jó sokat tudnak, magas az ismeretük. De figyeljetek, ha a nagy ismeret lenne az érettségnek a fokmérője, akkor Sátán lenne a legérettebb a teremtmények közül. Mert az ő ismerete a legnagyobb. De nem Sátán a legérettebb. Egy dologban hibázik Sátán, sok mindenben persze, de az, hogy lehet, hogy nagyon sokat tud, de nem az szerint él. Nem alkalmazza azt. Sőt, tudatosan ellene megy, amit Isten mond. Ja. Úgyhogy tehát ő jobban ismeri bármelyikünknél a Bibliát, de nem ez, nem az ismeret. Ismernünk kell, fontos. Fontos az, hogy legyünk tanítva, olvas könyveket, hallgass dolgokat, akár különböző témákban. Ja, mondtam, hogy majd valamit kitalálunk ezzel kapcsolatosan, hogyan tudunk több ismeretet szerezni a Bibliából, Bibliaiskola, vagy akár szerzünk hanganyagot, amiket ki lehet kölcsönözni, vagy le lehet tölteni. Fontos az, hogy legyen ismeretünk, de nem ettől válunk éretté. Jó, harmadikok, miért fontos, hogy szolgáljunk a helyi gyülekezetben? Miért szeretném, hogy szolgáljatok? Azt szeretném, hogy nagyjá vagy nagyszerűvé váljatok. Tehát én azt szeretném, hogy nagyjá válj, hogy nagyszerűvé válj. Lehet, hogy felmerül benned a kérdés. Mi van? Szóval azt akarod mondani, hogy nem vagyok nagyszerű, ha nem szolgálok? Én ilyet nem mondok. Ezt Jézus mondta. Eszem ágában, inkább az ellenkezőjét akarnám mondani, de nem mondhatom. Ezt Jézus mondta. Jézus mondta ezt. Jézus azt mondja, ha nem szolgálsz, akkor nem fogsz naggyá válni. Tehát tagoknak jogaik, tulajdonosnak felelősségeik vannak. Képzeld ezt a helyzetet. Bérlő vagy egy lakásban. Elromlik a légkondi. Ugye, nekünk ilyen jól megy itt Szegeden. Gazdagság habzsi dőzsi van. van légkondi, elromlik. Vagy hűtő. Mit csinálsz? Fölhívod a tulajt, hogy XY vagyok, tudod, én bérlem a lakásodat, itt van a hűtőd, javítasd meg a hűtődet. Mert ez a te hűtőd, én bérlem a lakást tőled, de ez a tiéd, úgyhogy javítsd meg a hűtődet nekem. Oké? Ezt teszi a bérlő. A bérlő. De ha én vagyok a tulajdonos a lakásnak, akkor mi történik? Akkor tehát én felelősséget vállalok, hogy megjavítom a saját hűtőmet. Ez az én hűtőm, és megjavítom. Vagy az én légkondim, megjavítom. Manapság az a probléma a keresztény egyházakban, és ez probléma lehet nálunk is a gondolkodásunkban, hogy túl sok bérlő van. Túl sok a bérlő. És kevés a tulajdonos. Túl sokan gondolkodnak bérlőként, és nem tulajdonosként a gyülekezetben. És ez nem teszi egészségessé a gyülekezetet. Tulajdonosoknak vagyunk elhívva, mindannyian. Ez az elhívásunk Istentől, hogy tulajdonosai legyünk a gyülekezetnek, hogy felelősek legyünk dolgokért. És ahogy elkezdünk felelősséget vállalni, döntéseket hozni, egyre nagyobbá fogunk válni. Egyre nagyobbá és nagyszerűbbé. Úgyhogy meg akarom ragadni ezt a pillanatot arra, hogy azt mondjam, hogy köszönöm. Köszönöm azt a sok-sok önkéntes szolgálatot, amit végeztek. Hogy nem lenne ez, ami itt van, nem történnének szolgálatotok nélkül életváltozások. Akár nálam, akár nálad, és sok-sok emberben, akiket el tudunk kérni. Ez mind annak a gyümölcse, hogy tulajdonosok vagytok, hogy lefektetitek az életeteket. Mindig van valaki az ajtónál, mindig van szendvics az asztalon, mindig van valaki a gyerekekkel, és nem akárhogy, tehát minőségben vannak a gyerekeinkkel. Tehát ez mind fantasztikus. Üzenet van, zene van, éneklés van, tisztaság van. Csak köszönöm. Tényleg köszönöm. Köszönöm. Személyesen köszönöm, hogy egy ilyen helyet varázsolunk, és egy ilyen szolgálat van a gyülekezetben. És ez mindez egymásért nyilván, és azokért az embereket, akiket el akarunk érni. Ja, úgyhogy ki tudja, egy mosoly keresztül ott az ajtónál, vagy aki az üdvözlő csapatban benne van, lehet, hogy ezt az egy mosolyt kapja ez az illető egész héten. Vagy egy kedvességet. Vagy hogy valaki érdeklődik iránta. Úgyhogy fontos az, amit teszünk. És köszönöm, hogy teszitek. Sokat számít az, amit csináltok. Többet, mint gondolnátok. Többet. Sokkal többet. Azok az apróságok többet számítanak, mint gondolnátok. El fogunk érni embereket, és ezeknek a dolgoknak is szerves része lesz ebben. És már tesszük. Már tesszük. Úgyhogy együtt tesszük ezt csapatként, egy testként tesszük. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm mindannyiótoknak. Ja. Ha még nincs részed, vagy nincs részed, egy kérdést föltennék, hogy mi a probléma? Mi nincs még? Hogy van lehetőség a belépésre, hajrá! Tehát lehet beljebb lépni. Balú, nem értheted ezt, hát én annyira elfoglalt vagyok a szolgálatra. Tehát nincs időm, elfoglalt. Tényleg? Hú! Elárulok valamit. Hétről hétre elfoglalt emberek szolgálnak felétek. Tehát akik még nem szolgálnak, tehát felétek, elfoglalt emberek szolgálnak. Senki nem hívott még úgy fel engem, hogy hé, Balu, most végre munkanélküli vagyok, nem szól semmire az életem, tele vagyok idővel. Se családom, se kutyám, se macskám, úgyhogy tökéletesen alkalmas vagyok arra, hogy most végre tudjak szolgálni a gyülekezetben. Nem. Ilyen nincs. Ilyen nincs. A gyülekezetben elfoglalt emberek szolgálnak. Akiknek van életük, vannak gyerekeik, van felelősségük. Gyülekezeten kívül is szolgálnak emberek felé. Elfoglaltak. Elfoglaltak. És mégis van idejük arra, hogy szolgáljanak. Úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy hajrá! Lépjél bejebb bátran, szólj nekem, hogyha ha szeretnél. Kirakok majd egy papírt, Igazából van szükség, a két területen van szükség. A takarításban van szükség a csapatbővítésre, és egy pár hete vannak virágaink, és azoknak a gondozására is szükség lenne valakire, aki rendszeresen tudná gondozni a virágokat. Ja, úgyhogy arra föl tudsz iratkozni, vagy szólsz nekem, de ott lesz majd a papír, föl tud írni magadat. De azt akarom mondani, hogy legyen részed. Ja. Mert egyre nagyobbá fogsz válni. Az, ahogy részed van, szolgálsz, felelősséget vállalsz. És most tudom, hogy vannak olyanok, akik hallgatnak interneten keresztül, és tudom, hogy hallgatnak olyanok is, akik nem mennek most, nem járnak gyülekezetbe. És nekik meg azt akarom most mondani, hogy ezen a ponton állítsd le, légy szíves a gépedet, és keresd egy gyülekezetet. Hogyha hallgatod ezt a felvételt. Keresd egy gyülekezetet magadnak. De nekem tetszik az a gyülekezet. Hát, Istenek igen. Úgyhogy kapjad össze magad, lehet, hogy neked kell túllépned magadon, és be kell lépned a szolgálatba. Mert különben nem lesz érettség, és nem lesz előrelépés. Ja. Úgyhogy mit jelent ez, hogy nagy? Mit jelent ez, hogy nagynak lenni? Megnézzünk egy részt a Bibliából. Jó, Máté 20. Ebben a részben Péter, János és Jakab, de egyébként a tanítványok is azt hitték, hogy Jézus egy olyan megváltó, aki egy megváltó és megmentő, aki egy ilyen politikai megmentést fog végrehajtani, megmenti őket a római uralomtól, és lesz majd egy dicsőséges királyság, meg minden. Ez egészen addig hitték, amíg Jézus fel nem támadt. Egyébként sokszor akkor esik le mindenkinek a tantusz, amikor rájönnek, hogy Jézus feltámadt. Hogy ez nem csak egy tanítás, ez nem csak egy ember, aki hősi halált halt, hanem ez egy feltámadott Jézusról beszélünk, egy üres sírról beszélünk, egy élő Jézusról. De hogy ők is azt hitték, hogy valamilyen politikai lesz. Ebből fakad az a kérésük és kérdésük, amit ők nem mertek föltenni, hanem anyucit küldték, hogy tegye már föl a kérdést. Oké? Okay. Hogyha eljössz a királyságodban, akkor a fiúk ülhetnek el jobb és bal oldaladon. Oké? Okay, tehát ez a mennydörgés fél, János és Jakab. És Máté 20:24-ben azt mondja itt Jézus, hogy amikor ezt a másik 10 tanítvány meghallotta, megharagudtak a két testvére. Ugye, mert ők is hatalmat akartak ebben a királyságban. De Jézus odahívta magához mind a 12-t, és ezt mondta. Jól tudjátok, hogy a világ uralkodói hatalmuk alá kényszerítik alattvalóikat, és a nagy hatalmú vezetőik zsarnokoskodnak a népeken. Közöttetek azonban ne így legyen. És figyelj, aki közületek nagy akar lenni, legyen a többiek mije? Szolgálja. Oké, erre mondtam azt, hogy nem én mondtam ezt, Jézus mondta. Hogy a szolga válik nagyjá. Aki szolgál, az válik nagyjá. Oké, tehát ha nagy akarsz lenni, szolgálj. És azt mondja, aki pedig, 27. vers, az első akar lenni közöttetek, az legyen a többiek rabszolgája. Így van ez az emberfiával is, önmagáról beszél. Ő sem azért jött a földre, hogy neki szolgáljanak, és igazából ő igazán méltó arra, hogy őt szolgáljuk. Ő mindenek teremtője és fenntartója. De ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon a másoknak. Azért jött, hogy életét váltságdíjul adja, és így sokakat megmentsen. Figyeljetek, azt vettem észre, hogy emberek egy idő után azért tűnnek el a gyülekezetből, mert azért jöttek, hogy neki szolgáljanak. És aztán, amikor ki van hívva rá, hogy szolgáljon, akkor az már nem kényelmes hely. De ez van. Ha nem szolgálok, akkor nem fog Jézus képére formálódni. Ugye, mert Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Egyre inkább, ez az elhívásunk, hogy egyre inkább hasonlítsunk őre. Tehát, ha nincs szolgálat, meg büdös a szolgálat, akkor nem változom. Az azt jelenti, hogy nem változom az ő képére. Aki az ő képére változik, annak az életében ott van a szolgálat. Ott van a szolgálat. Oké? Tehát csatlakozz. Csatlakozz. Beszélj velem nyugodtan erről. Csatlakozz be. De hát pásztor, hát én megsérültem szolgálatban, vagy egy gyülekezetben, meg mit tudom én, és értem én, hogy megsérültél, de itt az idő, hogy tud visszaszállni a játékba. Visszaszállni a játékba. Itt vagy máshol, teljesen mindegy. Lehet, hogy egy másik gyülekezet a te gyülekezeted, de valahol legyen helyed. Valahol legyen szolgálatod, mert van egy ajándékod, minimum. És túl értékes vagy ahhoz, hogy a pálya szélén ülj. Túl értékes vagy ahhoz. Ja. És ezt akarom, hogy engedelmessé válj, hogy éretté válj, és naggyá válj. És ezért bátorítom azt mindannyiatoknál, hogy lépj beljebb. Legyen egy szolgálatod. Legyen egy szolgálatod. Oké, következő kérdés, ez nagyon izgalmas. Miért használtok világi zenét az Isten tiszteleten? Miért használtok világi zenét? Azért, mert nagyon jó. Tetszik. Nekem tetszik. És látjátok az idézőjelet? Egy valamit meg kell érteni. Nincs olyan, hogy világi és keresztény zene. Zene van. A keresztény az egy ember lehet. Megmondom miért. Mert Jézus emberért halt meg. Nem zenéért. Jézus, amikor kereszten volt, nem azt mondta, hogy Uram, legyenek innentől kezdve keresztény klubok, keresztény zenekarok, megváltjuk ezt, azt, amazt. Nem, emberekért halt meg. Emberekért. Tehát nem lemezkiadókért, amik keresztények, vagy rádiódások, amik keresztények, nem. Tehát Jézus embereket váltott meg. Ami így zavar engem sokszor, hogy sajnos a keresztények egy szubkultúrát hoztak létre, és oda meg nagyon nehéz beférni. Tehát számomra egy kicsit nyomi ez a dolog. Tehát, ha úgy viselkedsz, ahogy mi, ez a szubkultúra. Ha úgy viselkedsz, ahogy mi, ha ugyanúgy hordod a spirit pólókat, ugye, mert van a Sprite, és akkor megváltoztatják spiritre, meg mit tudom én, a Coca-Cola, az nem úgy van kérve, hanem, hogy Jesus Christ, és ez a vagányság, és tudod, ha úgy csinálsz, hogy mi, ha úgy viselkedsz, hogy mi, akkor lehetsz egy közülünk. És kívülről befelé nézve számomra ez az egész nyomi. Nyomi. Tehát nem krisztusi. Nem krisztusi. Tehát egy szubkultúra mindig azt kommunikálja, hogy olyanná kell válj, mint mi, hogy közénk tartozhass. Hogy beléphess a köreinkbe. És miért? Azért, mert nekünk ebben a szubkultúrában a jó a viselkedésünk. Ezzel, hogy mi nekünk ez a szubkultúra kell, ezzel azt mondjuk a tiédről, hogy az meg rossz. Tehát már pozícionáltam magamat, és téged is, úgyhogy te már meg vagy bélyegezve, meg mi is meg vagyunk bélyegezve. Ez a rossz kiindulási alap. Főleg, amikor arról beszélünk, hogy Isten nem személyválogató. És higgyétek el, a keresztények éppen annyira gázosak, mint a nem keresztények. Csak nézz őszintén magadba. Tudom, hogy könnyű a melletted ülőre nézni, meg a férjedre, meg a feleségedre nézni. Róla abszolút meg tud mondani, igen, ő éppen annyira gázos, mint bárki más ezen a földön. De nem, mindannyian éppen annyira gázosak vagyunk. Mindig ezt szoktam mondani, egy különbség van egy hívő és egy nem hívő között, hogy Jézus ott van benne. Jézus ott van benne, már meg van váltva. Oké, de ha őszintén vagyunk, be kell valljuk azt, hogy amit művelni tudunk az életben, a szolgálatban, a kapcsolatainkban, az csak übergáz tud lenni. Tök mindegy, hogy keresztény vagyok, vagy nem. Tök mindegy. Ja. Úgyhogy az egyik dolga egyébként, amiben nagyon jók vagyunk mi keresztények, az az, hogy meg akarjuk változtatni az emberek viselkedését. Fantasztikusan jók vagyunk abban. De az a helyzet, hogy Jézus nem a viselkedés megváltoztatásáért halt meg. Erre emlékezzünk el. Tehát a kereszten való halála, az nem arról szólt, hogy embereknek a viselkedése változzon meg. Egyáltalán nem. Tehát jók vagyunk abban, hogy a lényeget elmondjuk, mi keresztények, a tutit, meg a frankót, de az a helyzet, hogy azért, mert informáljuk az embereket, vagy elmondjuk a dolgokat, az még nem hoz létre változást. Az nem tesz változást. Lehet, hogy a sok szöveggel sok vitát megnyerünk, de kapcsolatot nem nyerünk. Én sok kapcsolatot elástam, úgy, hogy közben nyertem vitát. Istenről, kereszténységről. Elszigeteltem magamtól azokat, akik nem olyanok voltak, mint én. Mert én már a keresztényekhez tartoztam, és ők még nem. Ja, úgyhogy. És az a röhelyebben, hogy pont Jézus arra hívott el, hogy elérjük őket, de közben azzal, hogy mi kis szubkultúránkban akarunk élni, ezzel elszigeteljük magunkat azoktól, akikhez elhívott bennünket az Úr Jézus. Oké, tehát volt ilyen melóstárs. És a B meg kifejezést olyan módon tudta cifrázni, hogy volt olyan egy-két kifejezés, amit legszívesebben az ember akár leírt volna, mert hát ilyen ebben formában még nem hallottam, gyerekek. Tehát ez már nyelvkultúra. és tudod, mi lett volna, ha egy odaálltam volna el, és azt mondtam volna, hogy én Jézus vérén megváltott szentje vagyok Jézusnak, úgyhogy amíg velem vagy, így ne beszéljél. És azt mondja, hogy igazad van. Csúnyán beszélek. Igazad van, ez nem jó. És aztán már nem mer jönni a következő alkalomra, mert itt rászólnak. Vagy köztük nem lehet így, és hát mi van, ha véletlen mégis elszól maga, és Jézus még nincs a szívébe. Marha jól megváltoztattuk a viselkedését, de még mindig a pokolba megy. Tehát, hogy Jézus nem azon van, hogy a viselkedés változzon, hanem az, hogy a szív. Mindig a szív után megy. Ő a szív üldözője. Ő a szívedet hajtja. Nem a viselkedésedet. Két, tehát ő fáradhatatlanul és szenvedélyesen megy a szíved után. Nem a viselkedéseddel foglalkozik. Mert nagyon jól tudja, hogy amint a szíved megvan, és hogy egyre jobban és jobban megragadja a szívedet, az majd fogja befolyásolni a viselkedésedet. De nem fordítva megy. Úgyhogy ő szenvedélyesen megy a szívünk után, még akkor is, amikor a viselkedésem a gyülekezetben mindenkit átver. Még akkor is a szívem után megy. Oké, tehát itt el tudom játszani magam, átverek mindenkit, amúgy a viselkedésem nem korrekt, de hála Istennek, hogy Jézus a szívemet hajtja. És ezért van az, hogy emberek, habár itt vannak, és azt látjuk, hogy milyen jól tudnak viselkedni. Nyilván mi, nekünk nincs isteni szemünk, hogy megállapítsuk, hogy az most szívből jön, vagy csak itt megerőlteti magát. De Isten látja és bánik vele. És ezért van az, hogy éretnek tűnő hívők is évről évre ugyanazokkal a helyzetekkel találják szembe magukat. Ugyanaz a helyzet visszajön. Ugyanaz a helyzet visszajön. Ugyanaz a probléma visszajön. Ugyanaz a... Mert beleütköznek az alázat problémájába, az alávetettség problémájába, a számukra kijelölt tekintély tisztelet problémájába, az legyen egy férj, egy pásztor, vagy egy főnök. És újra beleütköznek. Mert ott van az álca, de a mélyen megvan az alázatosságnak a látszata, de mélyen nagyon büszkék. Nagyon büszkék. Nem hajlandók változni, nem hajlandók elismerni, beismerni, ha tévedtek, vagy másképp gondolják, nem hajlandók alávetni magukat, és Isten, mivel a szívét akarja megfogni az embernek. Ezért folyton beletesz ilyen helyzetekbe, de milyen jó. Mert ez újra és újra és újra lehetőséget ad, hogy találkozzak Jézussal. És újra bizonyítja Jézus azt, hogy ő mennyire szeret engem. Még akkor is, amikor én játszok egy szerepet. De Jézus jön, és kezdeményez a szívem felé. Ja, úgyhogy, de térjünk vissza. Tehát a gyülekezet létrehozta a nagy kereszténységben azt a kultúrát, hogyha úgy viselkedsz, mint mi, akkor közénk tartozhatsz. És ezért szinte azt mondhatni, hogy az 50-es években ragadt le a gyülekezet színvonala. Az sok-sok teológiai kifejezés a kereszt üzenetekben, az érthetetlen szavak, összefüggéstelen gondolatok, tudod, állandóan utca házszámban, tehát minden mondatomhoz hozzáteszek egy igerészt, de nem olvassuk föl, csak megmutatom nektek, hogy én tudok hozzátenni, mert amúgy meg olyan gyorsan mondom, hogy le se tudjátok írni. Tehát, és tudod, az ember, aki bejön, egy barátod, egy rokonod, egy ismerősöd bejön egy ilyen helyre, legközelebb nem jön vissza. Mert azt mondja, ja, hát ez jó, hát ez nem is nekem való, hát ez nekik való. Hát ez az ő szubkult, ez az ő helyük. Igen, hát ők értik ezt. Ők tudják ezeket a GPS kódokat is, amiket mondanak. Persze, hogy elég a pásztornak csak az ige helyet mondani, mert ők tudják fejből, hogy hol van és mi van ott. Igen, 10-ből 8 szót nem értek, de hát ők jól érzi magukat, hát látom, hát értik, bólogatnak, hümmögnek, hallelujáznak, meg minden. De azok, akiket el kell érjünk, nem tudjuk elérni, mert távol állunk tőlük. És az az üzenetünk ezzel, hogy olyanná kell válj előbb, mint mi, hogy közénk tudjá tartozni. Oké? A gyülekezet meg mit tesz? Őket hibáztatja. Ez a város démonizált, a bűn eluralkodott ezen a városon, borzasztó itt a szellemiség, és hibáztatjuk szerencsétleneket azért, mert mi vagyunk szerencsétlenek, hogy nem tudunk hozzájuk kapcsolódni. Túl kemény a város, az emberek szíve túl kemény, és vádoljuk őket. Ja. Jézus pedig mit csinált? Pedig a legvégsőkig elment. A legvégsőkig elment, hogy elérje az olyan embereket, akik teljesen mások voltak, mint ő. Egyszer talán beszéltem erről nektek, hogy a misszionárius, hogy az, aki most csak így beugrott, próbálom elmondani, az, aki felhagy mindennel az életében, felhagyja, felhagyja azt, amihez jogai vannak, csak azért, hogy elérje az elveszetteket. De ha most ebben a kontextusban nézem, akkor kicsoda a misszionárius? Mi nem vagyunk hajlandóak változni, és azt várjuk el, hogy ők változzanak. Tehát azt mondjuk nekik, hogy ti vagytok a misszionárusok, mert nektek kell mindenről lemondani, hogy ti ide tartozhassatok. Fordított a kép. És úgy csináljuk ezt, hogy nekünk megvan a Szent Szellem, ugye, és azt mondta, hogy mikor a Szent Szellem leszálltok, erőt adok. Erőt kaptok, hogy a tanúim legyetek. Zabcsel 1:8. Nekik meg nincs meg az erő. De azt várjuk, hogy ők változzanak. Érted? Mondok? Ja, úgyhogy, de Jézus elment a legvégsőkig. Tehát megtett bármit, hogy elérje azokat az embereket, akik teljesen mások voltak, mint ő. Ezért utálták őt a vallásos emberek. Utálták, gyűlölték Jézust. Megbotránkoztató volt Jézus számukra. Tényleg. Tehát Jézus mindig ott találkozott az emberekkel, ahol ők voltak. Ő oda ment hozzájuk, oda ment közéjük. És mit csinált? Elment oda, ahol ők voltak, és elvitte őket oda, ahol lenniük kell. De nem itt állt, és azt mondta, hogy gyertek, ha tudtok. Hanem ő elment oda, és hozta őket oda, ahol lenniük kell. Úgyhogy fantasztikus Jézus, hatalmas példa számunkra, és fantasztikus, amit értünk tett, és ugyanezt meg akarja tenni másokért, és használ bennünket ebben. Ő sosem félt attól, hogy belefolyjon az emberek világába. Abban, amiben vannak. Az ő kultúrájukba. Oké? És gyülekezetként nekünk sem kellene félnünk ettől. Hogy benne legyünk a kultúrába. Nem kell félni ettől. Hogy hát nekünk a világban kellenünk, de nem lettünk a világ része? Hát, Jézus eljött a földre, János evangéliuma első fejezet 14. verse, az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Jézus része lett ennek a földnek. Része lett ennek a világnak. Egy olyan formát öltött, ami sokkal kevesebb volt annál, mint aki ő valójában volt. Hát de ő vállalta ezt, mert kapcsolódni akart. Ő itt akart lakni közöttünk. Tehát nem elszeparálódott tőlünk, hanem invitált, de úgy invitált, hogy ő lépett be a mi világunkba. És nem az volt az üzenete, hogy ha olyanná válunk, mint ő, akkor jöhetünk hozzá. Hanem ő lett olyanná, mint mi. És így tudunk vele találkozni. Oké? Okay? És mi ezt a modellt fogjuk követni gyülekezetként is. A gyülekezet nem a gyülekezeti emberekért van. Ezt is jól jegyezzük meg. A gyülekezet nem a gyülekezeti emberekért van, hanem azért, hogy az elveszetteket megtalálja, és aztán azokat, akiket megtaláltunk, azok felnőjenek. Nincs vagy-vagy. A gyülekezet azért van, hogy az elveszetteket megtalálni, és aztán ezek az elveszettek, akik meglettek találva, a megtaláltakat segítsük abban, hogy felnőjenek a felnőtt korúságra. Ez is. Nem vagy-vagy. Csak gondolj bele, itt van például Máté 2-ben a három bölcs. A három napkeleti bölcs. Gáspár Menyhért Boldizsán, ugye? Ez nincs benne a Bibliában, de hát így ismerjük a dolgokat. Hoztak tömjént, aranyat, mirhát, letették a kis Jézusnak a lábához. Szerintetek mit csinált ez a három bölcs? Akkor, amikor Isten felkeltette az ő figyelmüket. Hogy jöjjenek keletről, jó messziről, oda Jézushoz. Mit csináltak ők szerintetek? Nem a Bibliát olvasták? Nem valami utcai prédikátor hangosan üvöltözve invitálta őket, hogy gyertek, megszületett, hanem asztrológusok voltak. Asztrológiával foglalkoztak. Ami egy necces terület. Nagyon necces terület. És de Isten azon a területen keltette fel az érdeklődésüket. Isten belelépett abba a világba. És felkeltette, és ők, tehát ott találkozott Isten velük, ahol voltak, és elhozta őket, ahol lenniük kellett, Jézus lábához. Úgyhogy a mi közösségünk, a hit közösség filozófiája az ez lesz, hogy és ez igazából, hogy meg fogunk tenni bármit, kivéve a bűnt természetesen, hogy elérjünk embereket ott, ahol vannak. És aztán elvigyük őket oda, ahol lenniük kell. Oké, tehát meg fogunk tenni bármit, kivéve a bűnt, hogy elérjünk embereket ott, ahol vannak, és elvigyük őket oda, ahol lenniük kell. És nem fog érdekelni egyébként, csak szólok, hogy más gyülekezetek mit fognak elszólni. Nem érdekel. Ezt előre eldöntöm. Mert különben csak sok minden fog fájni, ha nem döntöm el előre. De nem fog érdekelni, hogy más gyülekezetek mit szólnak ahhoz, hogy mi mit és hogyan csinálunk. És ja, nem fog érdekelni. Mert nem értük kezdtük el a gyülekezetet, hanem az emberekért, akik ma olyan állapotban vannak, hogy mennek a pokolba. Köztük a rokonaiddal, a barátaiddal, a családtagjaiddal, a fiaddal, a lányaddal, az unokáddal, a munkatársaddal, az osztálytársaddal, a szomszédaiddal. Mindegyik. Ja. Ja, úgyhogy... Azt mondod ezzel, Balú, hogy a cél szentesíti az eszközt? Azt! Kivéve a bűnt. Oké? Okay? Tehát kivéve a bűnt. Kivéve a bűnt. Ezt mindig hozzáteszem. Kivéve a bűnt. Yeah. Na, de figyeljetek, egy sztorit elolvasok nektek. Ez marhára tetszett a táborban a gyerekeknek. Csak azért, hogy Jézus is rendhagyó dolgokat tett, ami nem fért bele a koruk vallásos rendszerébe. János 9. Lehet, hogy mikor olvastad, ezt a részletet átugrottad. De mondom, hogy gyerekek szerették nagyon. Az ő szintjükön ez nagyon jó volt. Úgyhogy meglátod miért. Tehát János 9. Azt mondja, egyszer útközben Jézus meglátott valakit, aki születésétől fogva vak volt. Oké, az volt a régen a rendszer, hogy az út szélére lerakták az ilyen embereket, hogy kolduljanak. Tehát valami hasznuk legyen, kolduljanak pénzt. Tehát valószínű, ő is kaját koldulhatott, vagy valami, vagy hogy ott van a vak, szánják meg, azt adjanak valamit, ennyi hasznunk már legyen ebből a gyerekből. Okay? És akkor tehát meglátták. A tanítványai megkérdezték tőle, Mester, kinek a bűne miatt született ez vakon? A szülei vétkeztek, vagy ő maga? Na, itt vannak a gyülekezeti emberek, akik teológiai kérdést csinálnak valakinek a nyomorúságában. Arról beszélgetnek, hogy most milyen döntéseket hozott, miért bukott el, vagy miért okozta a vakságát. Ahelyett, hogy látnák azt, hogy szükségben van az az ember. És szüksége van segítségre. Oké? Okay? Harmas vers. Jézus így felelt nekik. Egyik sem. Sem ő, sem a szülei nem vétettek, nem emiatt született vakon. Azért történt így, hogy Isten rajta mutassa meg hatalmát. Tehát Isten képes bármilyen tragédiát. Isten képes bármilyen tragédiát az ő dicsőségére és a te javadra használni. Legyen ez bármi. Ő képes. Jó, Balú, de nem tudod, hogy én mind mentem keresztül, és mennyi mindenen. Ez igaz, nem tudom. De ezért ő Isten, és én nem ő vagyok. És én nem vagyok Isten. De ő képes az ő dicsőségére, és a javadra használni azokat a tragédiákat és nehézséget, amin átmentél. Negyedik vers, amíg nappal van, el kell végeznem azokat a feladatokat, amelyeket az atya bízott rám, aki elküldött. Majd eljön az éjszaka, és akkor senki sem dolgozhat. Figyelj! Amíg ezen a világon vagyok, én vagyok a világ világossága. Tehát ő benn volt a világunkban. Oké? Ő a világnak a világossága. Ezután a földre köpött. Mindjárt. Jézus földre köpött. Te gondoltál már rá? Próbáltad már elképzelni ezt? Tehát Jézus nagy mondata, amíg ezen a világon vagyok, a világ, én vagyok a világ világossága. Ez van leírva. Tehát nem tudom, hogy mit szóltak ehhez ott Péter Jánosnak, tudod, mit csinál ez? János. Nem tudom. Lehet, lenyelt egy legyet. Nem tudom. És így folytatódik. Sarat készített. Most ez a vidék brutálisan száraz. Csak tudjátok. Tehát nagyon száraz. Kérdés. Mennyi köpés kell ahhoz, hogy sarat tudjál csinálni? Na? Tudod, csak gondold el. De a szöveg nem ezt mondja. Oké, rendben van, de mégis, hogyan csinálsz egy köpésből sarat? Ideje se volt gyűjtögetni, mert előtte beszélt. Tehát, hogy... Tehát... Valószínűleg így 5 másodpercenként rágyűjtött és köpött. Sarat készített, ez nem tudom hány perces ilyen betét lehet a történetben, lehet, hogy 5 perc, de az a lényeg, hogy sarat készített. Ez csak 2 szó a szövegben nekünk, de lehet, hogy ez több idő. Oké, tehát sarat készített. Sarat készített. Péter meg, hát ezt nem hiszem el. Mit követünk ezen a fickon? Tudod? Itt köpköd le, mit. De várjál. Következő. Azt a vak férfi szemére kente. Hát ezt nem hiszem el. Miért kell Jézus pont a vak csávót szivatni? Hát nem kapod már eleget? Még a köpet sárral még bekened a szemét is. Nem el. Tudod, tehát képzeld el a helyzetet, fölemeli, és hát sár, tehát így csurok ki a kezémből, az ujjai közül, és így... Hát, elég gusztustalan. Tehát rákente a vak férfi szemére. Tudod, és esetleg őt rendezel, akkor... Vegyél nagy levegőt, nyerd vissza. Tehát az ilyet, ha látnám, letekerném. Egy füles biztos letekernék egy ilyen. Tehát valaki ezt csinál egy szerencsétlen vakkal. Leköp a földre, sarat csinál, és rákeni a szemére. Hát mekkora bunkóság ez, tudod? Nem, nyomunk sarat, nyálsarat, egy vak fickó szemére. Alapszabály. Hát. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha ezt kívülről nézed, akkor megítéled. Tehát ha ezt kívülről nézed, azt mondod, hogy ez istentelen. Miért? Azért, mert nem fér bele a dobozodba. Mert nem fér bele a dobozodba. Én biztos, hogy elítélném. 7. vers azt mondja, azt mondta neki, menj! Következő. Hát, szerencsétlen vak. Be van kenve a szeme sára, nem lát semmit, és azt mondja neki, hogy induljon el. Hát, és jönne valaminek neki megy, vagy hasra esik, tudod, hát nem küldjük saras, nyálas szemmel a vakot sehová. Hát, tudod, Jézus azt mondja neki, hogy menj. De figyeljetek, mit olvasunk most? A Bibliát. És ki csinálja ezt? Jézus. És azt mondja neki, hogy mosakodj meg a Siloám medencébe, mert ezt jelenti, hogy küldött. A vak elment, megmosakodott, és amikor visszajött, már látott. Csoda történt? Igen. Olyan módon csinálta, hogy az emberek elvárták? Nem. Ő Jézus. Ő Jézus. És Jézus azt mondta, hogy nagyobb dolgokat fogtok csinálni nálam. 13. vers. Azután a koldust, akit ugrunk a történetben, csak azért, hogy lássuk a doboz gondolkodókat. Azután a koldust, aki nem régen még vak volt, elvitték a farizeusokhoz. Rossz fiúk. Ők voltak, akik később megölték Jézust. Miért ölték meg? Azért, mert az általuk felállított rendszerbe Jézus nem fért bele. Oké? És 11. vers, amikor Jézus salat készített és meggyógyította a vak szemét, éppen szombat volt. Húha! Húha! Ki volt 613 törvény van az Ószövetségben. A farizeusok még egy rakattal még hozzáraktak mindenféle alkalmazását ezeknek a törvényeknek, tehát egy olyan hatalmas csomagot csináltak, amivel hihetetlen terheket raktak a hívő embereknek a nyakába. Tehát már az is bűn volt, ha az ő felállított vallási rendszerüket is megtörte valaki. Tehát nem csak a törvényt, hanem csak azt a rendszert, amit ők létrehoztak. Szombaton nem gyógyíthatsz. 15. vers. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan gyógyult meg, ő pedig így felelt nekik. Sarat kent a szememre, megmosakodtam, és most látok. Egyszerű. Néhány farizeus azt mondta, az az ember nem Istentől való, mert nem tartja meg a szombatot. Figyeljetek, nem vették észre a csodát, mert nem illett bele a rendszerükbe. Döbbenetes, döbbenetes. És az a helyzet, hogy a vallásos emberek nem veszik, sose veszik észre a csodát, hogyha nem fér bele a rendszerükbe. Nem fogják észrevenni. És Jézus nem fért bele a rendszerükbe, ezért megfeszítették. Úgyhogy figyeljetek, Jézus nem arra hívott el bennünket, hogy beleéljünk egy vallásos rendszerbe. Bárki állította azt fel. Nem erre hívott el bennünket, hanem arra, hogy ott találkozunk az emberekkel, ahol vannak, és elvigyük onnan őket oda, ahol lenniük kell. Oké, a vallásos emberek bármit megtesznek azért, hogy a csodát megöljék, ha nem férsz bele a rendszerbe. Bármit megtesznek. János 12, csak egy másik, ez már rövidebb. János 12, 9.-11. vers, azt mondja, az ünnepről összegyűlt tömeg között elterjedt a híre, hogy Jézus Betániában van. Várjál, bevezetem, jó? Tehát, János 11-ben mi volt? Lázárt feltámasztotta Jézus a halálból. Lázár már 4 napja halott volt. Ha 4 napja halott valaki, az már oszlik. Az már halott. Mit csinált Jézus? Oda ment a sírhoz. A kétet nem föld alatt volt, mert barlangba tették ott a halottakat. És tudod, tehát Lázár már nagyon halott volt. És Jézus azt mondja, hogy gurítsátok el a követ. Jézus, mit csinálsz? Ez már foszlik, hát ez már nagyon halott. Ne csináld már Jézus. Nyugi, csak csináld. Gurítsátok el a követ. Lázár, gyere ki! Mit csinált Lázár? Kijött. Megint csak csoda történt. És akkor itt vagyunk János 12-ben, figyelj, az ünnepre összegyűlt tömeg között elterjedt a hír, hogy Jézus Betániában van, ezért sokan oda mentek, de nem csak őt szerették volna látni, hanem Lázárt is, akit Jézus feltámasztott a halálból. Na most figyelj, és a vallásos doboz gondolkodás. Emiatt azután a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is meg fogják ölni. Ha! Mi van? Meg fogják ölni Lázárt? Miért? Ezért. Figyelj, 11. vers. Ugyanis a júdeák közül sokan Lázár miatt mentek Betániába, és hittek Jézusban. Emiatt. Sokan hittek Jézusban. Úgyhogy a vallásos emberek mindig meg akarják ölni a csodát. Mindig. Figyeljetek, bennünket Isten egy olyan szolgálatra hívott el, ami ki fog lógni a sorból. Ki fog lógni a sorból. És ebből nem fog szívügyet csinálni. Ezt a Ezeket a kérdéseket, akár ezt a kérdést, hogy miért használunk világi zenét, ezt figyelj, nem azok az emberek teszik föl, akik ott vannak kint, és elveszettek, hanem azok, akik itt vannak bent, vagy a gyülekezeti ember, hogy a vallásos ember, tudod, hogy miért? Mi? Mert azt hiszik, hogy a gyülekezet számukra van. Nem. A gyülekezet is. Az elveszetteket megtalálni, és a megtaláltak nőjenek föl. Is. Oda menni, ahol ők vannak, és elvinni őket oda, ahol lenniük kell. Oké? És a kezdetektől fogva használunk világi zenét. Használunk arra, mielőtt elkezdjük az Isten tisztelet, meg vége van, de használtunk dicsőítés előtt is, üzenetsorozatok bevezetésre, vagy bármi. Használtunk világi slágereket is. Cserháti Zsuzsa, meg mit tudom én mi volt. Sokféle. Soltész Rezső. Meg ilyeneket is. Azt mondtam Zsuzsinak, hogy tudod, használj bármilyen zenét. Bármilyen zenét. Csak passzoljon az üzenethez, és segítsen elérni embereket. És Isten használja. Tudod, kritikát kívülről kaphatunk, természetesen. De az a helyzet, hogy akiktől kaphatunk kritikát, teológiailag mindenben egyetértünk. Tényleg. Ami sokszor nem fér bele a teológiailag megegyező testvérekkel, az a metódus, a módszer. De az a helyzet, amikor tudod, összekeverjük a teológiát a metodikával, akkor farizeusok leszünk. Akkor farizeusok. Az a farizeusság, akik, és a farizeusok feszítették keresztre Jézust. Ja, úgyhogy a hitközösség az megtesz bármit, kivéve a bűnt, hogy ott találkozzon az emberekkel, ahol vannak, és elvigye őket onnan, oda, ahol lenniük kell. Úgyhogy a következő 2 év az még izgalmasabb lesz. És még jobb lesz. Utolsó kérdés. Hogyan támogathatom a legjobban a hitközösséget? Hogyan támogathatom a legjobban a hitközösséget? 4 módja van. Az első, hatalmas imák. Hatalmas imákat kérünk. Mindenkitől. Oké? Hatalmas imák. Nem a kis tipikus keresztény imákról beszélek. Figyelj ezt, hogy miért imádkozik az ember, kiderül, hogy hol van a szíve egyébként. Tehát könnyen akár egy ima összejövetel, pletyka összejövetellé válhat, mert tudod, ott vagyunk, és imádkozunk, Uram, segíts Andreának, köszönjük az ő életét, segíts rajta, Urunk, mert tudod jó, hogy mit művel, igen, te látod, és tudjuk, hogy te hatalmas vagy ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ki az apja a gyereknek. Tud, mindenki az ima összejöveten. Elakad a lélegzet. Aztán jönnek a szerv és a testrész imádságok. Marinak gyógyíts meg a máját. Józsinak a bokáját. És akkor jönnek ezek az imádságok. És ezek fontosak, de egyébként csak hagyd mondjam ezekkel kapcsolatban, tehát imádkozunk ezekért, és imádkozunk gyógyulásért. De ezek olyan dolgok, amikor ezekért imádkozunk, hogy ezek vagy megtörténnek, vagy nem. És mi nem tudjuk, hogy mi a legjobb Isten tervében, hogy ez meggyógyuljon, vagy ne gyógyuljon meg. Hogy ez helyreálljon, vagy ne álljon helyre. Nem tudjuk. Isten tudja ezt. Értitek? De amikor kész vagyunk ezekkel az imákkal, akkor ezek után szeretném, ha imádkoznánk hatalmas dolgokért. Hatalmas imák. Tudod, imádkozunk, néhány dolog csak. Egyébként mi a hatalmas ima? Abcsel 4.31. Amikor befejezték az imádkozást, megremegett a föld, ahol összegyűltek, és betöltötte őket a Szent Szellem. Ezután továbbra is bátran hirdették mindenkinek Isten üzenetét. Egy bátor Isten üzenete hirdetése. Tehát bátran hirdették Isten üzenetének, és megremegett a föld. Oké, néhány dolog. Imádkozzatok a karácsonyért. Ez még egy nagy dolog, tudod, mindenki sokkal nyitottabb, ez egy nagy dolog szokott nálunk is lenni, mert sokan eljönnek azok közül, akik amúgy nem jönnek el, és lehetőség van arra, hogy hallják az evangéliumot. De imádkozzatok a januári startért. Január 10-e lesz az első olyan istentisztelet, ami délelőtt lesz, és két istentisztelet egymás után. Hogy jöjjenek el emberek, hogy jöjjenek el emberek, és jöjjenek el azok, akiket hívunk. És adjon ötleteket, hogy hogyan tudunk még embereket hívni. Ja, oké, tehát ezért ébredésért, önmagunkban ébredésért, mert ez hatással lesz a környezetünkre. Imádkozzunk ezért. Tehát ha azt mondod, hogy hát ez biztosan nem fog sikerülni, akkor hadd mondjam el, hogy az én Istenem az egy nagy Isten. Én hiszem, hogy sikerülni fog. Ő elég hatalmas. A kérdés az, hogy mi hagyjuk-e, hogy használjon ő bennünket. Mindig ez a kérdés. És egy ébredésért. Könyörögni fogok Istenhez, hogy az év végéig legalább 20-an megtérjenek. Év végéig. Van 4 hónap. Hogy legalább 20 ember megtérjen itt. Imádkozzunk ezért. Legyenek hatalmas imáink. Azért fogok könyörögni, hogy elérjük egész Szegedet. Egész Szegedet. És azért fogok imádkozni, hogy 2016-ban ez a hely mind a két istentiszteleten legyen tele. 2016 végére. Hogy azt kelljen csináljuk, hogy istentiszteletet oda áttartunk. Szembe. És ez a gyerekeké lesz az egész. Hatalmas imákról beszélek. Nem bokáról. Meg fülcimpáról. Ja. Tehát nagy és bátor imák. Második dolog, hogyan segíthetek, hogyan támogathatom. Bátor meghívások. Bátor meghívások. Tehát bátran meghívni valakit. Tudni akarod, hogy hogyan tudod a szellemi hőfokodat egy kicsit fokozni? Egy következő szintre emelni? Kérlek szépen úgy, hogy meghívsz valakit, és végüled vele az Isten tiszteletet. Meghívsz valakit az Isten tiszteletre, és végig ott ülsz mellette. És másképp fogod látni azt, amit csinálunk. Másképp fogod látni. Sokan azért furcsálják azt, hogy mi miért csinálunk úgy, ahogy, mert még soha nem hoztak magukkal egy elveszett embert, akinek számítanak ezek a dolgok. Ja. Úgyhogy bátran hív valakit. Elárulok egy titkot. Bár minden héten elmondom. De csak frissítjük ezt a kis titkocskát. Tehát azokban a kapcsolatokban, amiben benne vagy, az te vagy Isten stratégiája. Fölfogtátok ezt? Isten stratégiája vagy minden emberi kapcsolatodban. Azért te kapcsolódsz hozzájuk, mert Isten az ő nagy tervében azt látta, hogy rajtad keresztül tudnak ezek az emberek a legjobban megtérni. Te vagy a legalkalmasabb személy, hogy elérd ezeket az embereket. Ezért kerültél te be a velük való kapcsolatba. Tehát te vagy Istennek a stratégiája. Legyen ez egy sportklub, mert a gyerek oda jár, vagy ide jár, vagy amoda jár, vagy az osztály, vagy a szomszédod, vagy a hobbid. Tudod, azoknak az embereknek szüksége van Jézusra. És te ott vagy. És lehet úgy vagy vele, hogy már 100-szor meghívtam, és már az anyámba küld el. Tudod, tök mindegy. Isten azt akarja, hogy ne add fel. Ne add fel, hívd meg 101 egyszerre is. Tudod. És miért ne add fel? Azért, mert ő sem adta fel veled kapcsolatban. Addig hívott, amíg el nem jöttél. Igaz? Addig hívott, amíg el nem jöttél. Ez így van. Ez így van. Úgyhogy, tudod, meg akarja nyerni őket rajtad keresztül. Hiszem az, hogyha nem projektek az emberek, nem egy evangelizációs projekt, hogy őt meg kell téríteni, hanem tényleg olyan személyek tudunk lenni az életükben, akinek el tudja mondani a problémáját. Mert nem érzi azt, hogy te egy elvégzendő feladat vagy számára. Oké, hogy meg kell térítsed. Hanem tényleg kapcsolódik hozzád. akkor életek meg fognak változni. Emberek el fognak veled jönni a gyülekezetbe. És meg tudjuk osztani majd vele Krisztust. Vagy te személyesen, vagy itt a gyülekezetben, akárhogy is, Isten látja, hogy melyik a legjobb. És azt fogjátok látni, hogy ezek az emberek be fognak merítkezni, akiket elhozol. Ja. Jó hangzik, mi? És amikor kijön a vízből, Isten megerősíti a szívedet, hogy köszönöm, hogy nem adtad fel. Ja. És aztán kijön a vízből, és oda megy hozzád, és megölel. És azt mondja, hogy köszönöm, hogy nem adtad fel. Ezért csináljuk azt, amit csinálunk. Ezért csináljuk azt, amit csinálunk. Úgyhogy legyenek bátor meghívások. Mert tele van a környezetünk elveszett emberekkel, akinek szükségük van Jézusra. És ők azt hiszik, hogy Isten már feladta őket. És mi vagyunk az egyetlen ember, aki az ellenkezőjéről meg tudjuk győzni őket. Értitek ezt? Bátor meghívások. Harmadik, bőkezű adakozás. Szeretem. Bőkezű adakozás. Figyelj, valaki bejön közénk, mindjárt befejezzük. Valaki bejön közénk, lehet körbenéz, és azt mondja, hát ezeknek nincs is szüksége pénzre, hát olyan jól néznek ki, mindenük megvan, tök jó. És azt mondom, hogy ez igaz is. Ez igaz, nincs szükségünk pénzre. Úgy értem, hogy nincs szükségünk a pénzedre. Tehát nincs. Tudod, valaki azt mondja, fogalma sincs, hogy mennyi pénzem van. Ez lehet sok, vagy lehet kevés. Nekem tök mindegy. Mert nem érdekel, hogy mennyi pénze van, kinek mennyi pénze van. Tehát nem akarok senkinek a pénztárcába nyúlkálni, sturkálni. De a gyülekezetnek nincs szüksége a pénzedre. Nincs. Arra van szükség, hogy áldott legyél. Arra van szükség, hogy áldott legyél. Neked van szükséged Isten áldásra. Ezt nem az adakozással kapod meg, de a Biblia igenis tanít arról, hogy a bőkezű adakozó, tudod, az áldott. Ahol a pénzügyekben Isten az első helyen van, és elmondja Isten igéje, hogy mit jelent az, hogy első helyen lenni a pénzügyekben Istennek, a tized, azt mondja, hogy csak próbálj meg, és megmutatom, hogy milyen áldásokat zúdítok rád. Tehát szükségünk van arra, hogy áldottak legyünk. És Isten arra hívott el, hogy adjunk a helyi gyülekezetünknek. Elhívott arra. Tehát nincs ennél nagyobb befektetés a világon. Nincs ennél jobb üzlet. Mutass nekem jobb üzletet ennél. Ahová érdemesebb befektetni a pénzt. Mint a gyülekezet. Oké, mert a jelenések végén, amikor az ég és a föld elmúlik, minden el fog múlni. Egy valami megmarad. Ez egy gyülekezet. Ja, úgyhogy adakozz bőkezően. Mert vannak dolgok. Vannak dolgok, amikre... Ja, tehát megvagyunk hónapról hónapra, vagy nem, de tudod, tehát hogy legyünk bátrak abban. Ha Isten vezet, hogy adj többet, vagy egy különleges felajánlást, tedd meg. Tedd meg bátran. Tudod, fel lehet turbozni jobban a gyerekszolgálatot, eszközökkel, dolgokkal. Ezek pénzbe kerülnek. Vagy tudod, ha videóközvetítést akarunk normális minőségben, ahhoz is kell egy-két eszköz. Nem, ezek nem horror összegek, de kell. Kell, hogy befektessünk abba a területbe. Vagy ha kinőjük a helyet, akkor nagyobb kell. Vagy ha ott kell bérelni, akkor ahhoz is kell. Tehát, hogy több lehetőséget ad az, amikor van több pénz. Oké, hogyan csináljuk? Hát úgy, bőkező adakozás. Miért hívlak ki benneteket a bőkezű adakozásra? Elárulom. Képzeld el a helyzetet. Amikor mentem nyáron Amerikába, egy átszállásom volt. Nem, kettő volt. Várjál? Igen, kettő volt. Na mindegy. A lényeg, hogy van ez a tranzitzóna, nem a menekültes tranzitzóna, hanem az, ahol vársz a következő repülőre. Oké? Okay? És ott vagy... És tele van bolttal az egész. És ott van, ha, de szép párna, veszek belőle négyet. Jó, tornyot csinálok, hogy akarom körül tudjátok. Jó tud lenni, van egy ilyen párnád, ami így betámasztja a fejedet, egy reptéren vagy egy repülőn. Vagy mit tudom én, hogy lehet venni sátrat is, vagy nagy magnót, vagy tévét. Hú, az a íze, amivel az a bácsi megy, ez az elektromos autó. Az enyém. Rakunk bele hifit, mindent, dübörögjön a zene benne. Tudod, berendezem a kis sátramat. De figyelj, a repülőjegyen ott van az időpont, hogy mikor mész tovább. Az a sok dolog, amit ott megvett, ez mind ott fog maradni. És ugyanígy vagyunk az életben is, hogy egy tranzit állomáson vagyunk. Ez nem a vég célja az életünknek, hogy ezt itt berendezzük, és mindent erre tegyünk föl, hanem megyünk tovább. És amúgy mindenki egy repülővel érkezik, a bűnjárattal. És aztán kétféle repülő megy tovább. A Jézus járat, vagy a pokoljárat. És eldől. Ott az a tranzit állomáson eldől, hogy ki, melyik járaton megy tovább. És mivel foglalkozunk? Hogy segítsünk embereknek felszállni a Jézus járatra? Nem a kényelmünket, a párna, meg a lapos tévé, meg a sátor, arra a pár órára, hanem abba fektetjük bele, hogy minél több embert föltoljunk a Jézus járatra. Ezért hívlak ki benneteket, akár a bőkező adakozásra is. Legyetek bőkező adakozók. Nem arról beszélek, hogy nem lehetnek szép dolgok. Nem. Nincs azzal baj, ha vannak szép dolgok, meg jó minőségű dolgok, csak ne birtokoljanak téged. Akkor már baj van, ha azok birtokolnak, ha dolgok birtokolnak téged. Ja. Figyeljetek, meg fogunk halni. Akármennyire nem szeret az ember szembenézni ezzel, de ha koporsos temetésed lesz, akkor még ki is minkelnek. Kitömnek mindenféle dologgal. És aztán beraknak egy dobozba. És kiraknak a ravatalozóba. És aztán jönnek a rokonok, meg a barátok, és hülyébbnél hülyébb dolgokat mondanak. Olyan, mintha aludna. Olyan természetesnek látszik. Istenem. És aztán jön a halotti tor, ugye, mert hogy ez mindig szokott lenni, valami vacsora vagy étkezés a temetés után, aztán mindenki hazamegy, és egy hét múlva már nem is gondolnak rád. És az, amiért éltél és gyűjtöttél, azt a ház, abban a házban más fog lakni. Azon a munkahelyi asztalon más fog dolgozni, munkahelyeden. Azt az autót más fogja vezetni. Tudod, azt a bankszámlát más fogja kezelni. Jézus azt mondta, gyűjtsetek kincseket a mennyben. Gyűjtsetek kincseket a mennyben. Úgyhogy azt akarom mondani ezzel, hogy olyasmibe fektess, ami igazán számít. Úgyhogy imádkozzatok, hogy Isten vezessen, hogy mit tegyetek, mennyit tegyetek, mert bőkező adakozónak kell lennünk. Oké, és az utolsó, a negyedik mód, önzetlen hozzáállás. Ez, amiről már sokat beszélünk, hogy ez nem rólam szól. Figyeljetek, ez az egyetlen gyülekezet, amit eddig pásztoroltam. És teszem ezt, most már 2 éve, igen. Szeptember 8-án volt. 2 éve. Tehát nincs évtizedes gyakorlatom. Tehát, ha valami úgy tűnik, hogy nem tudom, hogy mit csinálok, az azért van, mert tényleg nem tudom, hogy mit csinálok. Oké? Tehát ez azért van. Mert tényleg vannak napok, amikor fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Tehát figyeljetek, folyamatosan hullámokat érzek a fejem fölött. De folyamatosan. Nem csillapodik. Nem csillapodik egyáltalán. Tehát érzem azt, hogy amit csinálok, az sokkal több nálam. És mindezek ellenére azért imádkozom, hogy Isten ne vegye le rólunk a kezét. Mert ha rajtam múlna, vagy rajtatok múlna, az egész nem menne. Szükségünk van Istenre. Ő az, aki adja a növekedést. Ő az, aki adja az életet ebbe az egészbe. Úgyhogy, ja, legyen egy önzetlen hozzáállásunk. Sokkal nagyobb szükségünk van arra, hogy ő hordozzon bennünket, mint bármikor máskor eddig. Úgyhogy egy dolgot megígérhetek nektek, hogy el fogom szúrni. És el fogom szúrni a dolgokat, mert ember vagyok, és hibákat fogok elkövetni, és a gyülekezet is el fogja szúrni a dolgokat. És ezért is veszem a felelősséget, mert én vagyok a gyülekezet vezetője, tehát de ez nagy felelősség. Nagy felelősség. De vállalom. És emiatt lehet, hogy ki leszel majd akadva. És meg leszel majd sértődve. És panaszkodni fogsz. De egy kérdésem, hogy tudnál adni újra bizalmat? Újra és újra. Kapsz-e bizalmat Istentől újra és újra? Tudnál adni bizalmat újra és újra? Tudunk egymásnak bizalmat adni újra és újra? Ja. Mert egy dolgot szeretnénk látni, hogy az elveszettek meg legyenek találva. És akit megtaláltunk, az pedig felnőjön. Nem rólunk szól. Ez az egész nem rólam szól. És én hajlandó vagyok bármit megtenni, hogy ez a gyülekezet előre menjen Isten tervébe. Oké, és Apcsán 20, az utolsó versünk. Azt mondják Pál apostolnak, hogy hé Pál, nem menj Jeruzsálembe, meg fognak ölni. Válasz, 24. vers. Engem azonban ez nem rettent vissza, csak az fontos, hogy célhoz érjek, és elvégezzem azt a feladatot, amit az Úr Jézus bízott rám, hogy hirdessem Isten kegyelmének örömüzenetét. Ha ez az életembe kerül, az sem számít. Ezt tanuljátok meg. És ezt most komolyan mondom. Ezt a verset tanuljátok meg. És mondjátok el újra és újra, amikor el vagytok szontyolódva, vagy fel vagytok bátorodva, tök mindegy, mert összerántja az embert. Csak az a fontos, hogy célhoz érjek, és elvégezzem azt a feladatot, amit az Úr Jézus bízott rám, hogy hirdessem Isten kegyelmének örömüzenetét, ha ez az életembe kerül, az sem számít. Amikor egy gyülekezet egy ilyen hozzáállással bíró emberekkel van tele, az a gyülekezet megállíthatatlan lesz. És kontrollálhatatlan lesz. Ugye, mint a szél a tűzzel, vagy a tűz a széllel. Amikor a szél találkozik a tűzzel, ott a tűz kontrollálhatatlan lesz. Mi történt pünköstkor? Szélzúgása volt, és tűz volt. Úgyhogy egy önzetlen hozzáállás, ami nem rólam szól, mert az életem nem számít. Az én életem nem számít. Csak tehessem azt a feladatot, amit az Úr Jézus rám bízott. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, Urunk. Nem vagyunk, nem mi vagyunk a legjobb gyülekezet. Nem mi vagyunk a legszebb gyülekezet. Nem mi vagyunk a legügyesebb gyülekezet. De hadd lehessünk, Urunk, az a gyülekezet, amelyik a szívedhez kapcsolódik. És nem csak a szívedhez, hanem a te gondolataidhoz is. Hadd legyünk az a gyülekezet, aki úgy lát, ahogy te látsz. Hadd legyünk az a gyülekezet, aki úgy érez, ahogy te érzel. Mit szólt hozzád ma Isten? Mert ha érzed belül, hogy szólt hozzád, esetleg valamilyen területen, akkor ne hagyd annyiba. Akkor muszáj imádkoznod felőle. Ne hagyd leesni, ne hagyd elszaladni, ne hagyd. Imádkozz felőle. Lehet, hogy Krisztusnak kell add az életed. Megérkeztél a bűnjáraton, és itt dől el ebben az életben, hogy mész a Jézus járattal tovább, vagy a pokol járattal. Te döntöd el. Ha akarod Jézust, mondasz neki, hogy igen, Jézus, akarlak, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál, értem a kereszten. Te vagy az én megváltóm és Uram. Lehet, hogy a szolgálat volt megerősítve benned. Lehet, hogy eddig elfogadtad a szolgálatot, de most már te is akarsz szolgálni. Tudod, ne hagyd leesni. Imádkozz felőle, és beszéljünk. Lehet, hogy tagja akarsz lenni a gyülekezetnek, vagy tulajdonosa. Akkor lépj előrébb. Gyere el erre a családi, vagy tulajdonos órára. Lehet, hogy az adakozás a bőkező adakozás. Lehet, előrébb kell lépj ebben is. Nem tudom, Isten szól hozzád, és vezet téged ebben. De ne hagyd elmenni azt, amit ma kaptál tőle. Úgyhogy, Atyán, köszönjük. Köszönjük azt a munkát, amit teszel az életünkben, és kérünk arra téged, hogy tedd ezt sokakban, akik még nincsenek köztünk, akik még nem ismernek téged. Tedd ezt, ugyanezt, rajtunk keresztül, és a gyülekezetünkön keresztül, másokban is. Amen.